Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 30. fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Lásd, én elét adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr, esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Szeretem ezt az időszakot, amikor szinte egymást követő vasárnapokon következnek a templom szentelési ünnepek, hiszen szeptember utolsó vasárnapján nálunk volt, a mai napon Pécelen volt, ünnepeltük a 4 évvel fiatalabb templomot, mint a nagytarcsai. És akkor mindig azon gondolkozunk, az jár a fejünkben, hogy vajon mi végre is van a templom, ez az épület. Meg van-e egyáltalán értelme? És megmondom őszintén, hogy bennem most kétféle kétely is felvetődött. Az egyik kétely az úgy vetődött fel, hogy azon gondolkoztam, hogy nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy távolodnak a jótól, távolodnak az áldástól, távolodnak az élettől, ahogyan fogalmaz a mai igénk. És valami akadályozza őket abban, hogy teljes szívükkel odaadják magukat az Istennek, és legyen értelme a templomnak, hogy jöjjenek ide. Aztán ráerősített erre a kételyemre, van-e értelme egyáltalán az egyháznak, van-e értelme a templomnak, ráerősített erre a kételyemre az, hogy az ifjúság tagjai közül valaki részt vett a 72 óra kompromisszumok nélkül felhíváson. Talán többen hallottunk már róla, hiszen lehet részt venni, jelentkezni erre a programra, hogy a fiatalok szolgáljanak. Valamilyen módon elkezdjék a szolgálatot a gyülekezetben, az egyházban, és elmondta, hogy hát igazából nem túl sokat kellett dolgozniuk. Az egyik gyülekezetben játékokat tisztogattak, pakoltak, 3 óra munka, aztán utána kaptak egy finom pizzát, és az volt benne az a gondolat, hogy vajon mi a haszna ebből ennek a gyülekezetnek? Hiszen ez inkább ráfizetés. Alig volt valami haszna a munkájuknak, és akkor egy ilyen viszonylag ehhez képest egy drága ajándék. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy hát igaz. Van valami nyeressége az egyháznak abból, amit csinál? Nem. Az egyház alapvetően ráfizetéses. Egyszerűen nem nullszaldós. Profitot meg végképp nem termel. És az egyház mindig is ráfizetett a dolgokra. Hát, ha igazi egyház volt. Aztán tovább ment bennem a gondolat, hogy vajon milyen párbeszéd zajolhatott a Szent Háromság Istenem belül, akkor, amikor készül Jézus arra, hogy eljöjjön, a megváltson bennünket. Talán elhangzott egy ilyen kérdés, hogy gondolod, hogy van értelme? Nem lesz ez ráfizetéses, hogy te eljössz és meghalsz az emberekért? Itt vagyunk, épült ez a ház. Azért, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, távolodjunk a rossztól, ugye a rosszat így fogalmazhatjuk meg a mai igénknek az ismeretében is, hogy mindaz, ami élet ellenes, ami az életnek ártó, apró pénzre váltva, közöny, félelem, megtévesztés, gőg, kapzsiság, csökönyösség, keménység, elvakult büszkeség, hogy közeledjünk a jóhoz, amit így fogalmaz az igénk, az élethez, az életet adó dolgokhoz, az életet szolgáló dolgokhoz. Ezért van az egyház, ezért van a templom, ezért van az Isten tisztelet. És ugyanakkor, elmondom az első két helyemet honnan származik, valaki egyszer eltávolodott a gyülekezettől, teljesen abba is hagyta egy időre a gyülekezetbe járást. Én mindig szeretem ilyenkor azért, hogyha valaki, hát ugye azért szól, valamit mond, valami indokot azért, tudjak róla. Nem azért, hogy most erőszakoskodjunk vele, hanem csak egyszerűen tudjak róla. Ugyanúgy, ahogy hogyha előfordul olyan, hála Istennek inkább fordítva történik, hogy mások, hittanosok, nem hittanosok jelentkeznek még a hittanórára, hogy ők is szeretnének járni. Ritkábban fordul elő, hogy elmarad valaki. De hogyha ilyen történik, akkor úgy azért örülök neki, hogyha elmondják mondjuk a szülők, ha mondjuk a gyerek nem is tudja, vagy nem meri, hogy igazából mi is van mögötte. Hát, hogyha én tudnék rajta segíteni, hogy másképp állok hozzá, hogyha rosszul álltam hozzá, hogy valami neki nehéz, akkor könnyítsünk rajta. Vagy hogyha a barátnője miatt akar átmenni az Edikára, akkor arról is tudjunk. És akkor így megkérdeztem, aki elmaradt, és hát mondta, hogy azon kívül, hogy elköltözött, azért van oka annak, hogy miért nem jár ott sem gyülekezetbe. Méghozzá azért, mert felfedezte magában ezeket a negatív tulajdonságokat, amiket az előbb felsoroltam. Közöny, félelem, csúnya beszéd. Azt, hogy mások szeretnék őt, de ő pedig elmarja magától őket. Szeretne jó lenni, de azt érzi, hogy nem megy. Ez a gondolata jutott eszembe akkor, amikor az ágenda beli imádságot olvastam, hogy Urunk, aki a szeretetet kiárasztott hívei szívébe a lélek által, ad, hogy teljes erőnkből szeressünk téged. Tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak. És akkor ezt megpróbálta. Teljes erővel szeretni az Istent és szolgálni az embertársai felé. Szeretne jónak lenni. És a valóság pedig az, hogy több fájdalmat okoz magának, meg másoknak, mint jót. Így a serpenyőkét, a mérle két serpenyőbe tett a dolgot, és így értékelte, hogy bőven több az, ami a rossz. És nem tud szabadulni, sőt, nem tud megbocsátani magának, főleg ez fáj neki, hogy saját magának haragszik magára emiatt, hogy nem tud. És akkor érdekes módon az a hely, ami azért van, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, számára az önvádlás helyébe lépett, az önvádlás történik, és távolodik az Istentől. És ezért nehézkes, így fogalmazott, hogy nehézkes az úrvacsora is, hiszen tudom, hogy azonnal vétkezek. Félek a templomtól, mert ott sokkal rosszabb embernek látom magamat, ráadásul képmutatónak, mert hát itt vagyok, Isten gyermeke szeretnék lenni, és érzem, hogy nem vagyok az, Nem vagyok méltó rá. Természetesen akkor is megköszöntem neki ezt az őszintéséget. Azért, mert egyszerűen úgy lehet összefoglalni, ez mindannyiunk életélménye. Nem egyedi. Aki szembe találkozik a valósággal, ezt kell, hogy érezze. Tudom, nehéz szembenézni a valósággal, éppen ezért számtalan formája van annak, hogy hogyan takarjuk el magunk elől a valóságot, és ülünk a képernyő előtt, és megy az ember a kocsmába, meg mindenféle formája van, mindenki próbálja a valóságot valamiképpen kendőzni. De hogyha, mondom, megköszöntem neki, de hogyha hallja, mondjuk az interneten keresztül, vagy a televíziós felvételen keresztül, vagy a YouTube csatornánkon keresztül, vagy olvassa esetleg ezeket a gondolatokat, megnézi az Isten tiszteletet, akkor ebben a formában is nagyon köszönöm azt, hogy ezt elmondta. És köszönöm mindazoknak, akik ezt még elmondták, vagy nekem, vagy másoknak, vagy azoknak is, akik saját maguknak fogalmazták ezt meg, akik ezt bevallották. Tudnék, ez nem más, mint például Péter apostolnak a vallomása, aki ismerjük jól, nagy falfogás után azt mondja Jézusnak, hogy menj el tőlem, ez nem nekem való. Ez történik, amikor szembesül Péter a valósággal, Krisztussal. De hadd folytassam azzal, hogy itt azért nem lehet megállni. Péter és Jézus kapcsolata sem áll meg ezzel. Azt mondja Jézus, hogy oké, rendben van, de ne félj, hanem kövess engem. És ez a követés, ez végig megmarad, igaz, van megingás mondjuk ott a főpap házának az udvarában, de nem áll meg ez a követés egészen a fejjel lefelé való keresztre feszítésig. Az elmúlt napokban a kezembe került, próbálom magamat formában tartani a tanulmányaimat tekintve, és így nézegettem egy ilyen tanulmányt, amely a kodependens személyiségről szól, magyarul a társfüggő személyiségről, és hát nagyon érdekes módon fogalmaz az író, hogy 10 pontban összefoglalja, hogy mi jellemző a társfüggő személyre, nem mondom el az egész tanulmányt, csak a legfontosabbakat. Például az alacsony önértékelés jellemző rá, nem úgy érzi, hogy nem képes megcsinálni a dolgait, nem képes megfelelni az elvárásoknak, nem képes, mondjuk például édesanyák, nem vagyok jó anya, körülbelül ennyi. Az elismerést biztos, hogy visszautasítja éppen ezért, tehát ha megdicsérjük őt, amiért tényleg meg lehet dicsérni, elhárítja. A másik nagyon érdekes dolog, hogy kívülre helyezi a kontrollpontját, vagyis úgy érzi, hogy a boldogsága teljes mértékben a másik embertől függ. És hogyha az nem olyan, ha nem azt csinálja, akkor ő nem tud boldog lenni. Vagy a harmadik problémái vannak a kommunikációt tekintve, és ez abban nyilvánul meg, hogy hol kritizálja a másikat, fenyegeti, hol pedig hízeleg, könyörög, alkudozik, magyarán manipulálja, hol ezzel, hol azzal, hogy magához kösse a másikat. Mert úgy érzi, hogy tőle függ. És azért is van ez, és itt jön a következő jellemzője, a szeretet éhség, mert nagyon, nagyon vágyik arra, hogy szeressék, hajszolja a szeretetet, amit nem kapott meg, talán gyermekkorában, vagy nem tudta megragadni ezt a szeretetet, talán feltételekhez volt kötve. És ezért nem tudja szeretni és elfogadni önmagát, és éppen ezzel rombolja le a szeretetteljes kapcsolatait. Mert túlságosan magához akarja láncolni a másikat, aki aztán egy idő után nyilván menekülni fog előle. És lehet, hogy igazán szeretné, de ő nem tudja ezt megérteni. És akkor úgy fogalmaz, nem tudom, hogy aki írja, nem fedi fel, mert nem ez a lényege egy tanulmánynak, egy tudományos leírásnak, hogy most akkor ő hívőként írja, vagy nem hívőként, nem fedi ezt fel. De minden esetre teljesen evangéliumi a megoldási kísérlet, amit leír. A gyógyulás első lépéseként azt fogalmazza meg, hogy meg kell barátkozni azzal, hogy van ez a problémánk. Ez erre is érvényes, más problémára is érvényes. Szembe kell nézni a saját árnyékunkkal, gyengeségünkkel, magyarán bűneinkkel. Mondván, és itt figyeljünk, nem vagyok oké, de ez így oké. Ez Péternek a vallomása, amit az előbb idéztem. Uram, nem vagyok oké, csak hát egyházias, bibliai szóhasználat van, ott nem vagyok bűnös. Nem vagyok oké, bűnös vagyok. Ez így oké, tehát menj el tőlem, mert ez így fog maradni. És ezért jó, hogyha ott van az ember mellett Jézus, mert akkor itt nem marad abba a dolog. Azt mondja, oké, nem kell félni, gyere és kövess engem. Emberhalásszá teszlek. És akkor nem marad meg az ember ebben a lefagyott állapotban. Az ige pedig így fejezi ki, amit most felolvastunk, hogy kezd el szeretni az Istent. Kezd el szeretni Jézust, kezd el szeretni az Istent. Ember szeretni sokszor önző, manipulatív szándékkal tesszük. Az Istent nem tudjuk manipulálni, őt kezdjük el első renden szeretni. Őt nem lehet manipulálni, ő az, aki parancsol. Ő az, aki választ bennünket, akar bennünket, és parancsol. Jung úgy fogalmazott egy alkalommal, ugye hosszú lelkigondozó tapasztalata során, hogy mindazon pácienseim között, akik túl vannak életük közepén, vagyis a 35. évükön, egyetlen egy sincs, akinek végső problémája ne a vallásos beállítottság lenne. Igen, végső soron mindenki abba betegszik bele, hogy elveszítette azt, amit az eleven vallások mindenkor adtak híveiknek. És senki sem gyógyult meg igazán, aki nem nyerte vissza vallásos beállítottságát, aminek persze semmi köze felekezeti vagy egyházi hovatartozáshoz. Magyarán azt jelenti ez, hogy függetlenül jelentkezik a probléma attól, hogy tartozunk-e, vagy milyen felekezethez tartozunk. Az eleven kapcsolatra van szükség az Úr Jézussal. Akár itt, akár a szomszéd templomban, vagy a templomon kívül. Eleven kapcsolatra van szükség az életet adó Istennel. És hittel meg kell ragadni az evangéliumot, amit Jézus hozott, és ez gyógyít. Ezt tapasztalta az egyik legnagyobb lelkigondozó, és ezt tapasztalják szerintem ma is a lelkigondozók, hogy ez, ami igazán gyógyít. Senki nem gyógyul meg igazán. Csak ebben a kapcsolatban. Vagyis elmondhatom azt, hogy nem vagyok oké, bűnös vagyok, de gyere, kövess engem, hallgass rám, mondja az Isten. Hallgass rám, különben menthetetlenül elveszel. Erről is szól. Nem leszel akkor azon a földön hosszú életű, és itt tovább. Menthetetlenül elvesztek. Kijelentem már most nektek, azt mondja. Ez olyan, hogy mint hogyha azt mondaná valaki egy búvárnak, hogy te figyelj oda a légvezetékre. Tehát az, hogy szeress engem, hallgass rám, ez ezzel egyenértékű. Figyelj a légvezetékre. Mert nincsen más lehetőség arra, hogy életben maradjunk. Csak az a légvezeték. Az oxigén nem fog átmenni, a wifin nem fog átmenni, sehogy sem. Az csak a légvezetéken. És az életet adó erő és kegyelem és szeretet csak az Istenen keresztül. Csak az ő kegyelmén keresztül. És hogyha hallgatunk rá, megtesszük azt, amit ő parancsol, akkor itt véget is ért az út. Megérkeztünk. Van egy indiai származású szerzetes pap és pszichiáter, Anthony de Mello, aki több ilyen szösszenetet, egyperceset fogalmazott meg, ugye mester és tanítványa, kérdez a tanítványa mestertől, például, hogy könnyű-e a megvilágosodás, vagy nehéz? Mire? Azt mondja a mester, hogy egyik sem. Hogy egyik sem? Kérdezi a tanítvány. Úgy, hogy nincs is ilyen. De akkor hogyan érünk célhoz? Kérdezi a tanítvány. Sehogy sem. Ez egy utazás távolság nélkül. Hagyj fel az utazással, és megérkezel. És ez azért nagyon figyelemre méltó, mondtam, hogy indiai származású, tehát aki milyen vallások környezetében nőtt fel. Ugye hindu, buddhista, ahol nagyon nagy szerepe van az utazásnak, a távolságnak. Ahol azt hiszik, hogy életeken keresztül, újraszületéseken keresztül, hosszú-hosszú úton keresztül lehet eljutni majd a megvilágosodásig. És akkor erre elmondja sajnálkozva, hogy bocs, Buddha, de nincsen megvilágosodás. Bocs, de nincsen út. Nincs távolság. Hagyj fel az egésszel. És megérkezel. Mert az Isten itt van. Nem kell utazni. Ő jött el hozzánk. Vagy egy másik ilyen gondolata. Megkérdezik tőle, hogy mit tennél, vagy mit tehetek azért, hogy elnyerjem a megvilágosodást. Azt mondja, hogy olyannak lásd a valóságot, amilyen. És mit tehetek azért, hogy olyannak lássam a valóságot, amilyen. A mester elmosolyodott, és így válaszolt. Barátom, van egy jó és rossz hírem a számodra. Mi a rossz hír? Semmit sem tehetsz azért, hogy láss. És ez ajándék. És mi a jó hír? Semmit sem tehetsz azért, hogy láss, és ez ajándék. Ugyanarról van szó. Az, hogy nem tehetünk semmit azért, hogy megérkezzünk, hogy Istenhez eljussunk, hogy az ő gyermekei lehessünk, semmit sem tehetünk. Ez rossz, mert az ember alapvetően tenni akar mindenért ebben az életben. Mert azt tanultuk meg, hogy tenni kell. De hát vannak olyan dolgok, amikért nem kell tenni. Majd ilyesmit is mondok, de mindannyian tudjuk, hogy miért nem kell tenni. És akkor zavar bennünket, hogy tenni szeretnék, de nem tudom tenni. Vagy ha megpróbáljuk, akkor is zavarni fog a dolog, mert akkor meg rájövünk arra, hogy próbálok én jónak lenni, de hát nem megy. És ezért jó hír az, hogy semmit sem tehetsz azért, hogy láss, ezért ajándék, mert nem is nekünk kell ezért bármit is tenni. Ez ajándék, adatik. Egyszerűen csak hitet ébreszt bennünk az Isten, hogy követhetjük őt, hogy hozzá tartozhatunk. Arra hív fel bennünket a mai ige, hogy válasszunk. Válasszunk élet és halál között, jó és rossz között. De ugye tudjuk jól, hogy gyakran nem választhatunk. A legfontosabb dolgokban nem választhatunk. És akkor most itt sorolhatjuk a dolgokat, hogy megszülessünk, nem választhattuk. Hogy magyarok legyünk, nem választhattuk. Hogy fehérek legyünk, vagy feketék, nem választhattuk. A családunkat nem választhattuk. Isten döntött felőlünk, és ebben a hatalmas kérdésben is, hogy az élet miénk legyen, az Isten döntött felőlünk. A mi döntéseink azok csak eltávolítottak tőle, erre voltak jók. Hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk hozzá méltók. És most ő újra döntött Krisztusban, hogy őt kövessük. És egyszer csak hitet ébreszt bennünk. Erről szól a Szentírás, hogy ő választott bennünket, ő adta az életet, és egyszer csak megteremti ezt a hitet, és véget ér az út. És akkor már nem azért fogjuk tenni, amit tenni kell, hogy megnyerjük az örök életet, hogy megvilágosodjunk, vagy hogy megmeneküljünk a kározattól. Egészen más lesz már a motiváció. Nem azért jövünk a templomba, nem azért szolgálunk a gyülekezetben, egyházba, stb., hanem azért, mert a miénk. Tehát nem arról van szó, hogy legyünk egy pár százalékkal vallásosabbak, hanem arról, hogy hallgassunk az Istenre, hogy őt szeressük. És van még egy érdekes dolog, amit az előbb említett kodependenciával, társfüggőséggel kapcsolatos tanulmány leír, azzal fejeződik be, hogy mi a gyógyulás útja, és hát így fogalmaznak, hogy kapcsolódni kell a magasabb énhez. Nyilván, ugye, aki nem hívő, az próbál mondjuk a felettes énjével kibékülni, saját magával kibékülni. Lehet, hogy valamiféle eredményt el lehet ezzel érni, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Az ember az Isten nélkül. A hívő embernek azonnal ez jut eszébe, hogy a magasabb én, hát az maga az Úristen. Hozzá kell kapcsolódni. És párhuzamosan persze mondja, hogy le kell szakadni a szüleinkről, és kapcsolódni a magasabb énhez. Mert ugye ez a folyamat zajlik az életünkben, hogy kezdetben a szülők ugye az Isten helyettesei, Luther, gondoljunk rá, hogy így fogalmazott, hogy Isten helyettesei, mert hát a kisgyermek úgy tekint a szüleire, mint a mindenhatóra. De nagyon gyorsan lefoszlik rólunk ez a mindenhatóság, hogyha már elmúlt 11-12 éves, akkor szépen, gyorsan lefoszlik rólunk minden. Ezt őszintén elmondják a konfirmandusok is, hogy igen, ezt látják. Megvan az igazságtalanság, megvan a bűn minden szülőben. Nem is baj ez, hogyha lefoszlik rólunk, mert mi nem vagyunk mindenhatók. De akkor szükség van arra, hogy egy olyan Istenhez csatlakoznak, kapcsolódjanak, aki valóban Isten, aki valóban mindenható, aki örökre meg tudja őket támasztani, örökre meg tudja őket tartani. A gyógyulás tehát nem az, hogy végre valaki igazán szeressen és pótolja azt, amit nem kaptunk meg, hanem hogy mi kezdjük el szeretni az Istent, aki mindent tud pótolni, ami számunkra. Őtőle függjünk, és őneki adjuk az életünket. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy annyira felszabadító az, amikor elmondhatjuk neked a kételjeinket, és felszabadító az, amikor bevallhatjuk a bűneinket. Amikor végre lehetőséget adunk arra, hogy elmondjuk, hogy mi nem érezzük azt, hogy hozzád tartozhatunk. Mert te azonnal megszólítasz, és azonnal folytatod a velünk való kapcsolatot. És azonnal követhetünk téged úgy, ahogyan vagyunk. Köszönjük neked, hogy Te hordoztad el a mi félelmeinket, bűneinket, nehézségeinket, és te teremtesz bennünk életet. Segíts, hogy hallgassunk rád, akkor is, hogyha sokszor úgy érezzük, hogy nem tudunk mindent megtenni. Hallgassunk rád, hogy ez a kapcsolat, amit te velünk elkezdtél, végig megtartson egész életünkben. Amen.